Kákonyi Csilla nem lelket megnyugtató látogatásra hív születésnapi tárlata kapcsán, hanem az egyetemességet is érintő történések latolgatására. Felveti a probléma egy lehetséges megközelítési módját, nekünk pedig kapcsolódnunk kell a gondolatmenethez, amely által már saját elképzeléseink is körvonalazódnak. A kép címe révén megkapjuk az irányt. Gondolataink elindulnak a javasolt úton, és immár könnyedén vagyunk képesek leleplezni hamis eseményeket és élethelyzeteket, álnok cselekedeteket. El tudunk indulni a művésszel együtt a fénykeresés útján. A történelem bőven tartogatott olyan politikai, gazdasági, társadalmi eseményeket az emberek számára, amelyek méltán vívták ki felháborodásukat. Egyénenként is felzaklat, amikor valamilyen igazságtalanság ér bennünket, közvetve vagy közvetlenül. Az ember, ha gondolkodó lény és érdekli a világ sorsa, akkor azon nyomban véleményt alkot és küzdeni próbál a képmutatás ellen. Az egyetemesség hatalmas léptéke mellett azonban ott vannak az egészen szűk környezetünket befolyásoló történések, amelyek nap mint nap hatnak érzelmeinkre, amelyek mellett nem mehetünk el szó nélkül. Akkor sem, ha szenvedést okoznak, és akkor sem, ha valamilyen boldogság forrását jelentik. Kákonyi Csilla a világ minden apró rezdülését lereagálja. Ami felháborítja, az természetesen az, ami szenvedést okoz, ami megbolygatja a lelki békénket, ami elbátortalanít, vagy az, hogyha le kell térnünk létezésünk megszokott útjáról. Mindannyian ott vagyunk ezeken a képeken, mindennapi állarcaink alatt gonoszan, kétszínűen, groteszk érzésekkel, abszurd helyzeteket generálva. Mert mindannyian vétkezünk valamilyen módon. Túlságosak is vagyunk, de áldásos tevékenységünk olyannyira elenyésző, hogy cselekedeteinknek azt a bizonyos láthatatlan mérlegét teljesen elbillentjük a pusztulás irányába. Kákonyi Csilla kegyetlenül szembesít önmagunkkal, szinte egyáltalán nem bocsát meg semmilyen gyarlóságot. Az emberi érzések skálájának minden árnyalata ott van a képein, világhoz, embertársainkhoz való viszonyulásunkkal egyetemben. Ítélete is ott van az elkövetett tettekért. Az ég kékje, a fű zöldje és a föld mély barna súlya ugyanolyan nyomasztóan hat, mint azok a negatív energiák, amelyekkel mi pusztítjuk létezésünket. A Finálé című képnél groteszkebb és képtelenebb meghajlást, a világban zajló színjáték összegzéseképpen talán el sem tudunk képzelni. A kompozíciót éltető fény és színek összessége, a figurák, embertípusok seregének végtelensége, az összegyűlt gyarlóság inkább kétségbeejtő, mint megnyugtató. Kákonyi Csilla képeit több síkon kell olvasnunk és értelmeznünk. Történeteket, emberek nyüzsgését kell megfejtenünk ahhoz, hogy összeálljon az a fájdalmas kiáltás tulajdonképpen, amely kiszakad a művészből segítséget várva valahonnan. Kákonyi Csillával beszélgetünk a következőkben világlátásról, alkotásról, a képek születéséről. Kicsit banálisnak és általánosnak fog tűnni a kérdés, ellenben nagyon-nagyon izgat engem az, hogy hogyan születnek ezek a képek, tehát olyan szempontból hogyan születnek, hogy hihetetlenül sok síkban kell ezeket néznünk, és utána összetennünk természetesen, amikor értelmezzük. Hogy áll össze benned a legeslegelején a téma, az, amit meg szeretnél festeni? Tehát hogyan tudsz te úgy rendszerezni már a legeslegelején, hogy lássad, vagy látod a teljes egészet az összes megoldásával?
Azt hiszem, hogy ezt senki nem tudja így, mert az ember benne él a világban, és minden, ami történik, az körülveszi, és természetesen épp úgy hatással van a festőre is, mint bármilyen más emberre. Egyrészt lehetetlen is kivonni magát az embernek a környezetéből, meg a történések alól. Ezek alkotják az életét. És lehetetlen, hogy semmi hatással ne legyen. És lehetetlen, hogy ne érintse őt, időnként ne gondolkozzon el arról, hogy mik az okok, hogyan történnek a társadalmi és mindenféle történések, amik körülveszik. Átéli, megszenvedi, természetesen, hogy hatással vannak. Ez az életünk.
Nyilván, hogy mindent megérzünk, megérzük ezt a járványt is, ahogy mondtad, mielőtt bekapcsoltam volna a mikrofont, hogy nem lehet semmit csinálni. Ellenben, mi volt mindig is az, ami téged olyan nagyon megérintett, hogy azután az képre kerüljön?
Az ember benne él a világban, és a bennünket körülvevő csodálatos kinti világnál is csodálatosabb, különösebb élet él bennünk legbelül a lelkünkben. Mert az ember tudattal és lélekkel van megáldva, és az emberi sors ég és föld között létezik. A legbelső világunk teljesen személyes, lelki világ. Szinte természetes hát, hogy különbözőségéből adódóan gyakran fájdalmasan ütközik a közömbös külső világgal. Festészet, a művészet egyúttal az önvédelem eszköze. Ilyenkor, amikor ütközik a külső világgal, nekiáll és képet fest, hogy valahogyan kihúzza magát a csávából. Ideiglenesen legalábbis. Személyisége és szemlélete szerint értelmezi a világot, és azon fáradozik, hogy gondolatait átadhatóvá tegye művében embertársainak. Az a kor, amit élünk, nem teszi lehetővé a nyugodt, békés szemlélődést. Globálisan gyorsul, felbomlóban van egy hatalmas emberközösség. A morális kiürülésnek vagyunk tanúi és résztvevői. Hát ezek a dolgok mellett nem tud elmenni az ember anélkül, hogy ezekre reagáljon. Mindenkire hatással van. A művészekre is. Óriási változásoknak vagyunk résztvevői és tanúi. Két pusztító világháború sepert végig rajtunk. Az a keresztény európai kultúra, ami magasrendű erkölcsi alapot adott, megtartó értékrendet, és egyúttal önvédelmi eszközt az embereknek, mára romokban hever. Hát ezek miatt nem tudunk közömbösek lenni, és ezek mozgatnak és befolyásolnak bennünket.
Ezek a nagyon egyetemes problémák mozgattak régebben is, vagy most is? Ilyen nagyon meg tud érinteni egy ilyen globális válság akár téged?
Ebben mi is benne vagyunk, nem? Ez minket is érint, mi is a világ részei vagyunk, és itt élünk. Nem lehet nem észrevenni azt, ami naponta történik velünk és körülöttünk. Természetesen, hogy a világjelenségek is, meg a közelebbiek is érintenek és befolyásolnak bennünket. Nem mi irányítjuk egyedül a saját sorsunkat.
És mennyire szűröd le esetleg a kisember, vagy a mi szintünkre mindazt, ami valóban kétségbe ejt, hogy azután a képeken megjelenjen. Tehát mennyire leszűkített mindaz, vagy mennyire valóban a globalitást próbálja kivetíteni?
Hát a globalizálás az a magánéletben is megjelenik. Mindenben, ami körülvesz. Bennem úgy történik, hogy persze, hogy személyesen érint először, nem maradhat ki belőle az általános sem. Nem napi apró kis momentumokat és jeleneteket ábrázolok, vagy jelenítek meg, vagy beszélek róla, hanem mindig kiterjed az a világjelenségre is, mert összefüggésben van.
Az a címe, hogy Paktum. Most itt van éppen nyitva az album, és akkor ebből fogok én majd tovább lépni esetleg sok szereplős. Ezt is több síkon kell számba vennünk. Ellenben, akik rákerülnek, alakok. Van a nagy tömeg, van az arctalan tömeg, és akkor mindig megjelennek nagyon jól, azt hisszük, hogy behatárolható emberek. Tehát ezért is kérdem azt, hogy mennyire megszemélyesített az a probléma.
Semennyire. Ez nem megszemélyesített figurális alakokkal, hanem az általános mondani valót akarom továbbadni az embereknek, azt az általános mondani valót, amit nem csak én, hanem egész közösségünk megszenvedett. Én a második világháború végén születtem. lettem. Amikor óriási változások történtek a világban, és itthon nálunk is. Erdélyben élő magyar közösségünk akkor vált töredék nemzetté saját szülőföldjén. Diktatúrában, elzártságban éltünk, és a minket, kisebbségieket végig elkísérő ellenérzés nyomasztó, sokszor fenyegető háttérmorajlásában. Bezártan éltünk, nem léphettünk ki az országból. A mindig vágyott és csodált Nyugat-Európa művészeti életének eseményeitől távol voltunk. Természetesen, hogy nem tudtam elkerülni, amikor a mondani valómat megpróbáltam képen kifejezni, festményen, rajzon. Ezek benne vannak elkerülhetetlenül.
Mennyire próbáltad az utalásaidat világosan, minél könnyebben érthetően elhelyezni a képen? Vagy mennyire bújtattad el?
Én soha nem akartam elbújtatni. Amiről beszéltem, azt nyilvánvalóvá akartam tenni, hiszen azért készült. Azért kezdtem festeni, mert mondani akartam vele az embereknek. Érzelmi és valóságos elemekből.
Nem kényelmesek ezek a képek, egyáltalán nem. Tehát ezért is kérdem azt, hogy hogyan siklottak át, akkor beszéljünk arról is konkrétan, hogy mennyire tűrték meg ezeket a képeket a hatalom részéről.
Ezek nem voltak sértőek senki számára, mert ezek világjelenségek voltak egyúttal. Amikről sem én nem tehettem, sem az akkori jelenlegi hatalom. Ezek megtörtént dolgok voltak, és hát én nem történelmet akartam soha mesélni, hanem életérzést, amiben benne voltunk mindnyájan. Arra gondoltam, és azt akartam elmondani, hogy nem csak pillanatnyilag a mi életünkben van ez így, hanem ez társadalmi törvény. Az egész élővilág küzd a fennmaradásért, a gének átadásáért, növények, állatok, emberek, örök harc van. Ezt szerettem volna elmondani.
De ez már egy 2002-es alkotás, ellenben itt van egy 82-es, a különös játékos például. Értelmezhető volt-e, vagy kevésbé értelmezhető a cenzúra számára, amelyik ott volt, tehát nem biztos, hogy te mindegyiket ki tudtad flottul állítani, ugye akkoriban a csoportos kiállításokon?
De, mindegyiket ki tudtam állítani, mert ezek nem a konkrét jelenlegi politikáról szóltak.
Ők ezt értették?
Hát az az ezek ő dolguk, szerint. Hogy értették vagy nem, szerintem abszolút közérthető, mert erről írtak is, mások is látták, egyértelmű, szerintem ez a különös játékos, amelyik eldobja a tűzgömböt, ez egy fenyegető lehetősége annak, hogy a világot el tudják pusztítani. Ez akkor készült, hát nem sokkal azután, amikor a két világhatalom szemben állt egymással az atomfegyverrel, amikor kiderült, hogy elpusztítható akár az egész Föld is. Semmi aktuál politika különösebben nincs ebben a képben. Ez egy általános földi jelenség, ami akkor volt aktuális, és most mai napig is az.
Már az előbb utaltam arra, hogy mozgalmasak, nagyon sok szereplősek, az esetek nagyon sok többségében a képeid. De hogy kik ezek a szereplők? Mert itt vannak ezek a nagyon furcsa, hol groteszk, hol különböző, nem is tudom, milyen érzéseket talán szimbolizáló figurák, és néha meg ott vannak, akik lehet, hogy valakik, de lehet, hogy csak egy akárki, akit vélünk felfedezni.
A képeimben megjelenő portrék vagy személyek, azok soha nem létező személyekről készült portrék, hanem a kifejezés érdekében alakítottam úgy, hogy arról beszéljenek, amiről az egész kompozíció beszél. Emberek, ők a főszereplők persze, és hát mi vagyunk az emberek, a főszereplők. Magunkról beszélek, és magunkról beszél az egész művészet. Az más dolog, amikor valakiről portrét festek, akkor annak odaírom a nevét, és látszik, hogy az egy személy, aki létezik. A kompozíciómon a mondani valót hordozzák érzelmileg.
És ezek a szörnyszerű, gnómszerű, groteszk figurák?
Hát groteszk az egész világunk, és a groteszk figurák ezt fejezik ki.
De kedvesek. Számodra is kedvesek?
Számomra különösen.
Mikor kezdtek ők megjelenni?
Hát már az első lépéseknél. Nagyon sokat kifejeznek az ember alakok és arckifejezések, mozdulatok. Tulajdonképpen mindent. A többi az körítés, helyszín.
Nagyon szeretem ezt, azért is mondtam, hogy hát sok síkú technikai megoldásokban is, és hát az értelmezésben is már-már kollásszerűek. Tehát, hogyha különböző anyagból készítenéd, akkor lehet, hogy azok úgy oda lennének úgy ragasztva akár. Tehát úgy oldasz meg dolgokat, mint hogy beleolvad a képbe, ellenben csak kitűnik onnan, kiugrik. Ez egyfajta játékosság, vagy alátámasztja neked azért azt a mondani valót?
Valamikor volt kubizmus is. A sokféle izmusnak különböző megoldási lehetősége. Miért ne nyúlhatnánk vissza ezekhez a megoldásokhoz, és a magunk elképzelésére alakítsuk. A saját egyéniségünk által mozgassuk őket. Szerintem ez soha senkit nem zavart, sokkal inkább hozzásegítette a mondani való megértéséhez. A tér, a sík, a világ egésze úgy áll össze. Olyan formán is összeállhat, ahogy a kubizmus tette. Vagy a rengeteg irányzat, rengeteg megoldás. Ezek közül az emberben ott marad, és saját eszközeiként, amikor használja, akkor úgy áll össze, úgy jelenik meg, hogy azt a mondani valót fejezze ki, amit én átadni akarok.
Gondolom az impressionizmusnak is a fényjátéka ugyanúgy.
Igen, meg a régi korok művészete. A művészetet én egészben nézem, történelmileg egészben. Rengeteg megoldás létezett a századok folyamán. Bőven lehet tanulni, bőven.
Az imént említetted ugye a bezártságot, a világháború, az 50-es, 60-as évek. Hogyan jutottatok hozzá ezekhez az információkhoz akkoriban? Tehát mennyi késéssel tudtátok magatok kévá tenni, és mennyire könnyedén? És hogyan hatott azért rád? Mert most látjuk, hogy ott van, de akkoriban?
Felfedezésként. De persze nem jutottunk hozzá annyi anyaghoz és annyi látnivalóhoz, mint hogyha szabadon éltünk volna a nyugati világban, ahol körülöttünk született és zajlott volna minden, ami történt. Persze, hogy késésben voltunk, de még életünkben.
De könnyű volt már akkor alkalmazni? Tehát voltak olyan tanárok, vagy olyan mesterek, akik segítettek abban, hogy rendszert teremtsetek?
Ez nem volt általános azért. Mindenki a saját útján járt, önkéntelenül is, meg kényszerűségből is. Ez fokozatosan alakult ki nálam. Amikor műtermet kaptam, és végre nem állt senki a hátam mögött, azt csinálhattam, amit akarok, és volt ehhez egy külön tér a műtermem, mert a konyha sarkában nem lehet, és egyéb foglalkozások közben nem lehet. Ebben el kell merülni, csinálni kell.
Ez már egyetem után volt, gondolom.
Egyetem után, és elég sok idő eltelt, amíg műtermet építettünk, mert kapni nem kaptam soha az Uniótól. Olyan 40 éves korom felé lett műtermem, amikor ez megtörtént, hogy azt csinálhatta végre, amit én akarok. Nem volt lehetőség a kísérletezgetésre, a próbálkozásra, a gondolkozásra. Szobasarkában az nem úgy megy. Ahhoz teljesen bele kell merülni, én legalábbis csak úgy tudok.
Valóban ez a kísérletezés, aminek te nevezed, ez egy hosszabb út volt akkor. Persze. Ezek szerint, amit tapostál lassan-lassan. Hogy érzed most, még tart valamilyen szinten egyfajta kísérletezés?
Persze. Állandóan. Azt hiszem, ez végig kíséri az embert. Kifejezésmódban, gondolkozásban, mindenben. De hát változik is az ember saját maga is. Nem csak a körülmények, hanem ő is.
Le tudod mérni, hogy hogyan egyszerűsödik, vagy esetleg olykor búrjánzóbb az, amit csinálsz?
Az biztos, hogy maga a komponálási mód, az az eszköztár, amit alkalmazok, és ami végül is az enyém lett, az megmarad. Van egy eszköztáram, ami az enyém. Azt én kiharcoltam magamnak a munkámmal, aminek a segítségével mindenről tudok beszélni, amiről akarok.
Technikában?
Ez nem olyan, hogy van egy technikám, és akkor én mindig azt csinálom. Ez szervesen alakul egy kép. Elkezdem, és lassan dolgozom. Persze van egy eredeti elképzelésem, de attól lehet, hogy úgy eltér, hogy a végén nem is ismerek rá arra, amivel elkezdtem. Viszont amikor végre kijutottam az európai nagy múzeumokba elég későn, hát úgy az életem közepén, lehetőségem nyílt arra, hogy tanulmányozzam a nagy művek csodálatos, tökéletes technikáját, megoldásait. És hetekig ott ültem, és visszajártam. Az nekem szinte többet ért, mint az összes tanulásom addig. Én soha nem láttam egyetlen tanáromat sem festeni, ami nagyon nagy hiányt jelentett nekem, mert egészen más, amiket magyaráznak, és egészen más, amikor a saját szemeddel látod, hogy hogy csinálja. És ez, amit mondok, hogy kijutottunk a nyugati múzeumokba, és ott szemtől szembe a századok nagyjait közelről is megvizsgálhattam, hogy csinálhatta, hogyan használta a festéket, milyen színeket használt, hogyan hozta létre a kompozíciót, és számtalan szakmai dolgot. Én tulajdonképpen ott tanultam meg.
Második tanulási folyamat.
Azokra visszaemlékezve, amikor hazajöttem, kipróbáltam, megpróbáltam, valami kialakult.
Gondolom, az volt egy nagy bizonytalanság, nem? Vagy nem volt, mikor hazajött és kipróbáltál dolgokat?
Hát nem, mert én továbbra is az én utamon akartam járni, nem akartam epigónia lenni.
Nyilván.
De a technika, ahogy létrehozta azokat a lazúros, meg különböző felületeket, annak a megsejtése, mert hát végül is ez inkább csak megsejtése volt annak, hogy csinálhatta, mert kellett volna lássam egy az egyben, de az már nem volt lehetséges. Az nagyon-nagyon sokat számított. A technika, a festék által létrehozott hangulat, szín, kompozíció, az végül is a saját munkával alakul ki csak.
Fontos lett volna? Miért lett volna fontos, hogy lássad például a tanáraidat néha munka közben?
Hogy lássam, hogy csinálja, hogy hozza létre. Mert mindig csak a kész munkát láttam. Volt az iskolai műtermekkel, ahova ő eljött naponta, és korrigált, meg nem tudom mi, de hogy ő hogy csinálta, hát ez lett volna az érdekes. Az meg otthon volt neki az ő műterme.
Vannak itt olajképek, van pasztell is. Na most a kettő közötti különbséget, hogy mit jelent a pasztels, mit az olaj, miért kedvelted meg mind a kettőt, mert mind a kettőben dolgozó nyilván.
Kétféle dolog nálam. A pasztelek azok inkább könnyedébb témákat kezelek velük, mert gyorsabb, sokkal gyorsabb lehetőség, mint az olaj. Az olajnak száradni kell, lazúrozok, az is meg kell száradjon. Az lassabban készül, viszont sokkal tartósabb. A pasztel az könnyen elmázolódik, meg le kell fixálni, akkor elveszti a színét. Annak az a hátránya, de rendkívül könnyedén lehet, és sokkal gyorsabban dolgozni vele.
Hát azt mondod, hogy könnyedebb témákat dolgozol fel pasztelben. Hát én itt hirtelen mindjárt megcáfolnám. Igen, mert például, amikor a természet vagy a gyönyörű zuzmarás fát nézzük, vagy a zöld növény részletet, akkor igen. Ellenben még a táj sem minden egyes alkalommal azért olyan könnyed. Például itt van egy forró nyár. Hát ez bizony nagyon súlyos, ez a forró nyár.
Igen, igen, de maga a festékkezelés, amiről beszéltem. Nem a megjelenítés, hogy végül is mi lesz belőle, mert az a színek, formák, súlya, sötét, világos egyensúlya vagy ellentéte. Természetesen pasztelben is lehet súlyos mondani valójú vagy megjelenésű munkákat készíteni, de mivel porfesték, és én dörzsölhetem az ujjammal, vagy akár a krétát magát úgy hagyhatom, sokkal hamarabb elkészül.
Ez a hamar, ez mit jelent nálad?
Hát azt, hogy egy nap alatt megfestem. Az olajképeket pedig hetekig.
Én csak úgy érzem, hogy persze itt a parasztház vagy egy zsoboki házikó az úgy könnyed, de nem tudom, azért súlya van mindegyiknek. Technikától függetlenül, nem tudom, de ez már benned van.
Bennem van. Igen, ez bennem.
Színekben mennyire tér el az olaj a pasztelltől? Hogy érzed?
Nem tér el, csak más az anyag minősége, az számít. Azon kívül a pasztelek többnyire tájelemekből épülnek föl, hangulatok, helyszínek, az olajképek azok pedig inkább emberi mondani valókat hordoznak. Az emberről magáról szólnak. Ezek inkább a tájról, de érzelmeket is hordoznak magukban.
Például ezt a reggeli fényt, ahogy itt nézzük, nyilván, hogy figurális, de azért már úgy belecsúszol az absztraktba. S vannak részletek is, ahol ezt teszed konkrétan. Nem kell a nagyon explicit dolog.
Hát nálam nagyon sokszor megjelenik az absztrakt, mert azzal tudom kifejezni az ellentmondását a természetnek, a világnak, magunknak, hogy az absztrakt is jelen van bennünk is, meg az életünkben is, meg abban is, ami körülvesz minket. Van a megmagyarázhatatlan, ami azért sokat elárul rólunk is, meg a minket körülvevő világról.
És akkor a pasztell ellentétben az olajképek, mondtad, bele kell merülni, el kell gondolkozzál rajta, ezeket megkínlódod, vagy?
Olyan is van, amikor megkínlódom. Van, amikor könnyen megy, ezek is olyan dolgok, hogy nem követhető pontosan, hogy mikor, miért. Van, amikor könnyedén sokat haladok egy munkával, van, amikor az Istennek sem egy, és akkor sokszor félre is teszem.
És ez már hosszabb folyamat.
Igen.
Mert akkor itt kanyarodunk vissza az elejére, hogy ugye megkérdeztem, hogy mennyire látod előre, és arra már válaszoltál is közben, hogy az Istennek nem biztos, hogy az történik, amit az elején elképzelsz. Nincsen vázlat nálad ezek szerint? Vagy van valamilyen szintű?
De azokat nem mutatom meg. Nem mindig, de van, amikor igen. A mondani valót azt tudom, hogy miről akarok mit, de az, hogy megjelenjen és mások is lássák, ahhoz oda kell tenni a felületre.
Nekem az az érzésem, hogy most te mondtad azt, hogy ami megérint, meg az egyetemesség, de a nagyon-nagyon környezetedben meg esetleg veled történő dolgok is, én úgy gondolom, hogy itt vannak a képeken, ugye? Tehát az is megjelenik. Én azt is el tudom képzelni, hogy itt ülnénk az udvaron, valamit meglátsz, valaki valamit csinál, és abból is valami kép születhet.
Persze, persze. De hát nem csak engem, akik nem festők, azokat is. Csak ők legfeljebb nem teszik vászonra vagy papírra, de a minket körülvevő látványvilág az mindenkit megragad. Gyönyörű a világ, így látványként. Aztán, hogy rontjuk el, az más.
Van egyfajta ilyen váltakozás, amikor egy súlyos témát kezdesz, utána jön egy kis vegetáció pasztelben, a kis finomságával.
Ez szinte egyszerre történik majdnem. Amikor belefáradok a nagy kompozíciómba, akkor nekifogok egy kis pasztelnek, és attól magamhoz térek.
A cím a te esetedben szerintem nagyon-nagyon fontos, mert teljesen másfele indulnák én el, hogyha nem lenne ott igen irányadóként az, hogy te mit gondolsz. Kell irányítani olykor a nézőt?
Lenül, mert én mondani akarok valamit, de ahhoz, hogy az emberek fogják az én adásomat, ahhoz kell egy kiinduló pont, és az a cím. Egy-két olyan szó, ami összefoglalja a mondani valót, az szerintem a nézőnek elindulásnak elég. És aztán, hogyha van türelme, és tényleg szereti a képzőművészetet, akkor böngészi egy kicsit, és gondolkozik rajta.
Nagyon-nagyon sokszor jelenzte meg, nagyon sok önarcképed van. Ellentétben az arcokkal, akiket viszont nem kell felismernünk, mert nem arra valók. Milyen céllal szánod oda magad egy-egy képbe?
Hát itt vagyok kéznél. Felmérem, hogy telik az idő, egyrészt. Másrészt a legjobb modell vagyok magamnak, mert mindig kéznél van a tükör, és bele is nézek, látod, itt van a falon. Ebben különben visszanézem a kompozíciómat is. Nagyon jó arra, hogy lekicsinyíti, és teljesen látom a lényeges dolgokat benne, jobban, mint hogyha a képet nézem.
Igen, mert mondjuk el, hogy a festőállvány, ez körülbelül is réjen van a tükörre. Egyébként mi szokott itt állni a festőállványon általában? Valami olyasmi, ami fontos, vagy ami munka alatt van?
Munka alatt van. Hát van egy tárolóm, ami itt nem fért el, az meg bent van a szobában, az egyik szobában. Hogyha valaki nagyon szeretné végignézni, hát akkor választunk egy napot, mert elég sok idő, és akkor oda bevisszük és megmutatjuk. De hát most fenn vannak a falon a Bernádi házban, úgyhogy most ott lehet megnézni.
És nagyon sok rajzod van. Itt vannak régebbi rajzok is, sőt, inkább régebbiek, ahogy én látom, de ezek nem vázlatok, ezek rajzok egy az egyben, amik önálló
munkák. Krokik, ilyen gyors helyszíni vázlatok. Olyanok, mintha fotografáltam volna, úgy is volt, hogy a férjemmel együtt indultunk el például a Gyímes vidékére, vagy a Nyugati hegységbe, vagy Szárhegyen például, meg táborokban. Rengeteget rajzoltam, ilyen gyors helyszíni vázlatokat. Ezek nem lassan, hanem percek alatt készülnek. Viszont amikor hazajövök, akkor a teljes hangulata benne van, jobban visszaemlékeztet engem arra, amit ott láttam, mint hogyha fényképeztem volna, nekem többet mondanak, persze, hogy megőriztem őket.
Amíg Bálint Zsigmond mondjuk el, ugye fényképez, aki igen, a férjed, addig te rajzolgat.
Ezt csináltuk, igen.
Van olyan, hogy felhasználsz különböző motívumokat, akár a vázlataidból, a krokikból, akár valahonnan, amelyek aztán visszatérnek?
Hát a krokikból használok fel motívumokat, meg helyszíneket, de csak a pasztelekhez. Mert ezek nekem visszaadják az ottani színeket, hangulatot, még a levegő illatát is visszaadják. Hát most már nem is nagyon járunk, illetve én nem járok most már vidékre, meg táborokba. Viszont annyiféle van, és ennél sokkal több van, mint amely az albumba belefért. Ezek teljesen visszaadják még a levegő illatát is nekem.
Ugye mondtad, hogy mennyire Hát értelmezhetetlenné, felgyorsultá vált a világunk. Neked kell ehhez igazodnod valamilyen szinten a művészeteddel? Hogy érzed most már ennyi évtized munka után? Hogy érzed most? Mert most nagyon felgyorsultunk. Tehát ez az elmúlt 30 év szerintem hihetetlen sebességbe kapcsolt. Hogy tudod te ezt követni?
Persze, hogy követem. Lehetetlen nem követni. Hát itt vagyok, s élek, s látom. És érzem, hogy mi történnek a világban, és ide is beáramlanak.
De könnyedén tudod ezt lereagálni?
Hát ez, hogy könnyedén, ez nem egy jó kifejezés, mert az ember nem szereti ezt a helyzetet tulajdonképpen, mert ezzel nincs mit szeretni. Egy felbomló világban mit szeressek? Mert felbomló. Ezt világosan lehet látni. Persze, hogy azt akarom kifejezni, amiben élünk, és amiben élek én magam is, nap, mint nap.
Felszokott dúlni téged például egy-egy ilyen nagy témának, amikor belekezdesz és lezárod, hogy így megforgat a minden vetületét ebbe az óriási képbe például belekerüljön. Feldúl belülről?
Nem, megnyugtat. Megnyugtat, hogy elmondtam, ha sikerül. De igyekszem, hogy sikerüljön. Az egy kimondottan jó érzés, amikor úgy érzem, hogy visszatudtam adni, és kiáltásként elmondani az embereknek, hogy nézzétek meg, mi van, és vigyázzatok. Hát van egy olyan képen, van feldaraboltságról kérdeztél valamit. Az a címe, hogy humán törmelék. A darabjaira hult világ, próbáltam azt elmondani. Ez például a Atlantis üzen, quo vadis homine.
Megbocsátó vagy olykor a világgal szemben, amikor...
Megbocsássak meg. Nem az egyes embert okolja az ember, hanem ilyen a világ mozgása, ami sodor. Az előzmények oda torkolnak, hogy ezt eredményezik. Na itt van, látod, ez a humán törmelék, amit egy leányzó itten megdöbbenten lát.
A pokol minden lénye felvonul, vagy...
Igen, igen. Az összetört világ. Humán törmelék, azt a címet adtam neki.
A színek minden esetben nyilván azt a hangulatot sugallják. Ezzel még egy lapáttal ráteszel.
Hozzátartoznak a képhez. Az egyik legfontosabb alkotóelem. De hát ezek átgondoltan meg vannak szerkesztve súlyok és ellensúlyok, hogy a kompozíció maga az amellett, hogy megpróbálja kifejezni a mondani valót, a színek is hozzátartoznak ehhez.
És most, ahogy ezt a finálét nézem, azon gondolkodom, hogy ezeknek a maszkszerű arcoknak hogy tudsz te ilyen kifejezést adni?
Azt van rajtunk. Rajtunk is, mikor kimegyünk a házból. Csak az nem olyan félelmetes, mert ezek igazi érzelmek, nem maszk. Hát ez az őrület a világban, ami van. Egyúttal groteszk figurák. Mint a színházban a finálé, amikor vége van az előadásnak. De hát azért ott van a kopunya, és ha megnézed, rettentő humorosak, nézd meg ez, hogy kuncog.
De találtam itt egy megengedő.
Igen,
valamit,
van egy kis
pillangó
szegény, ott keresi.
Jó, az ellensúly.
Én ezeket élvezem. Élvezem csinálni, élvezem megfesteni. Engem szórakoztat. És örömmel tölt el, hogy sikerült, ha sikerül a végén. Ennél szebb foglalkozást el nem tudok képzelni, mint a festészet. Nem csinálnám soha az absztraktot, mert azzal nem tudnék ennyit mondani.
Kákonyi Csilla 80. születésnapján egy impozáns album is megjelent Nagy Miklós Kunt tollából, amely összefoglalja a művész pályáját, munkásságát szakaszokra bontva, a technikai sokféleséget is bemutatva tárja elénk mindazt, amit Kákonyi Csilla alkotott. Ezt a kötetet lapozgatva beszélgettünk az elmúlt egy órában a művésszel, emberi kétszínűségről, gyarlóságról, felgyorsult és haladó vagy átalakuló világunkról, és egyáltalán művészi és emberi felelősségről.